Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, a mai fő témánk a szerzőjog és a reklám kapcsolata lesz. Dr. Takács Nóra, szerzőjogi szakértő lesz a vendégünk, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának munkatársa. A rövid hírek között szó lesz a Gucci egyik termékéről, amelyet rasszistának tituláltak, aztán a Cadbury csoki szavak nélkül készült reklámja, amely ugye arról szól, hogy az Egyesült Királyságban 1,4 millió idős ember szenved magánytól. Aztán szó lesz a Facebook új társkereső funkciójáról, reszkessen a Tinder. Az első témánk pedig az, hogy egyre több YouTube-os használja a YouTube-ot podcast platformként is, a podcast szárnyal, de hogy miért is. Én erről el fogom mondani mindjárt a véleményemet, de előbb ti jöttök, srácok.
Szokás hatalma, tehát hogyha az emberek, érdekes, hogy az, hogy a YouTube mint videó megosztó egy csomó ember fejében zeneforrásként, hallgatni valók forrásaként tárlódott el, vagy jelenik meg, és nyilván logikusan ezeknek az embereknek, amikor így podcastot vagy valamilyen beszélgetést keresnek, akkor nem a Spotify-ra mennek, nem a Google Podcasts alkalmazását használják arra, vagy más podcast appot, hogy podcastot keressenek, hanem a YouTube-on kezdenek el podcastokat keresni. Nyilván, hogyha van egy jó csatornád, akkor azt is látod, hogy milyen keresőszavakkal találnak rá, hogyha veszed a fáradtságot, hogy megnézed az analitikát, látod a podcastot, és akkor így jön az ötlet, hogy hát akkor lehet, hogy ide ki kell tenni a beszélgetéseket is. Különben meg ez az érdekes, hogy már van ez a videós podcast nevezetű műfaj, ami igen, kb. Így összesíti a két műfajnak így a legrosszabb...
Igen, akit érdekelnek a grimaszok és a gesztusok, az nézheti, aki pedig csak hallgatná vezetés közben, az pedig hallgathatja. Szerintem ez tök jó. És egyébként a hangfájlt azt fel lehet tölteni bárhova, ugye egy ugyanilyen rádiós minőségben van a hang, de a YouTube-ba kapcsolatban azért nem értem ezt a podcast dolgot, mert ugye a YouTube-nak a saját alkalmazása, hogyha azt használod, akkor a videó, hogyha lezárod a telefon, tehát csak hallgatnád, akkor megáll. Tehát ezért nem értem ezt a podcast szolgáltatást.
Kivéve a prémium YouTube-nál, ahol már elvileg tudja ezt a YouTube, hogy tud streamelni, hogy csak hallgatod, és közben be van csukva a telefonod képernyője, vagy akár böngészel más-más funkcióit használod a telódnak. Én, mint klasszik rádiózós, és ezt az audio műfajt kedvelő ember, én azt gondolom, hogy ez egy szakma, mármint az, hogy ülök és beszélgetek, és az meg egy másik szakma, hogy ezt képernyőn teszem, kamera előtt teszem, és nem feltétlenül tudja ugyanaz az ember hangban is, meg képben is hozni azt a beszélgetős jó stílust.
Hát lehet, hogy a mi mostani produkciónknak, illetve műsorunkat
óriási
egy új dimenzióba
lenne
helyezni azt, hogyha itt most egy pár webkamerát letennénk a stúdióba.
Figyeljetek, ez médiapiaci átalakulás, ezek össze fognak folyni, szükség lesz arra, hogy valaki jól is nézzen ki a kamerában.
Hát ezt te tudod a legjobban, Viktor.
Jó, de most ez nem a reklám, vagy ez egy reklámos műsor.
Ez egy reklámos műsor, ahol tudod a saját blogodat is egyébként.
De nem, én nem vagyok ilyen pofátlan. De annak a véleményem...
Utána, hogy Viktor még hol szerepel.
És mennyire jó képű.
Amire a véleményem az az, hogy szerintem a podcast az azért fogja most reneszánszát élni, mert ugye a rádió kezdett egy picit ugye elavultá válni, hiszen sokan már nem hallgatnak rádiót, de a rádió a online térbe költözik, ez lett ugye a podcast, és nagyon sokan már nem fogják megnézni a képet, mert sokaknak csak a tartalom a fontos, hogy meg tudja hallgatni. Futás közben, úszás közben, vezetés közben.
Háttér rádiózás után megszületett a háttér televíziózás, és még a háttér podcastezés.
Így van.
De egyébként
ez adathulladék gyártás tulajdonképpen.
De azért nem teljesen, tehát hogy azért abba gondoljatok bele, hogy minden audio alkalmazás esetében, ami zenét vagy podcastot lehet rajta hallgatni, ott nem csak egy lejátszó gomb van, nem csak egy cím van ott, hanem majdnem mindig kell cover fotó. Cover fotó az adott számhoz, az adott podcasthoz, tehát hogy én inkább azt látom, hogy nincsen olyan, hogy csak audio, meg nincsen olyan, csak videó, hanem így gyakorlatilag vannak azért ilyen átjárások, és még egy érdekes trendet érdemes, vagy fejlesztést érdemes megfigyelni, hogy a Spotify-on a legnagyobb slágereket, azt mondja, hogyha elkezded lejátszani, akkor ott ugye már megy egy ilyen kis mood videó, egy újravágás a videóklipnek a háttérben. Tehát, hogy a Spotify az meg elkezd ilyen háttér videó, már amennyiben egy videó lehet háttér, de ilyen háttér videós tartalmakat tolni.
Mindez ez azért lehet, szó, mert sok rendezvényen létrejött a Spotify DJ fogalma, és sok rendezvényen most már így hallgatnak zenét, és a VJ, tehát hogyha ezt képileg is meg akarják valósítani ezt a hangulatot, akkor ez erre tökéletes.
Egyfelől, másfelől, meg ha van egy platformod, ami ezt tudja technikailag, hogy ilyen tartalom is meg tudja rajta jelenni, miért ne jelenne meg, az is csak egy reklámfelület egyébként, ahova akkor nagyobb elérésű kampányokat tudsz indítani, hogyha többen nézik mondjuk a Spotify-nak a mozgóképes részét, akkor oda még be tudsz tenni kis spotokat.
Menjünk tovább a következő témánkra, a Facebook társkereső szolgáltatására.
Ugye egy legfontosabb, akkor kezdjük a közérdekű információval. Magyarországon még nincs.
Igazából a Tindernek lesz egy jó konkurenciája.
És végül is nem ezzel valósul meg, amit Mark Zuckerberg eredetileg tervezett?
Izgalmas dolog, hogy a Facebook az most már kezd nagyon egy ilyen sok bimbóval és virággal szárba szökkenő virágcsokorrá válni, tehát hogy így egyszerre van egy...
Egy költő veszett el benne, de jó, mélyen.
ugye egyszer próbált, most már ez nem olyan hangsúlyos videóplatform lenni, aztán az ilyen csoportok, fórumozásnak platformja most próbál lenni. Nagy
illetve van a Marketplace, ami meg az adok-veszek piacot.
Igen, apró hirdetés, próbálta. És akkor ezek ebbe a virágcsokarban most egy új bimbó türemkedik bele. A dating.
Hát én kíváncsi vagyok, hogy mit tud húzni ez egyébként.
És hogy, de hát, hogy nem, én azt érzem, hogy nem nagyon találják azt, hogy azok, akik átmennek Instagramra, akik így a Facebookon egyre kevesebb időt töltenek, nem tudják még azt, hogy hogyan fogják ezt az egyre kevesebb Facebookon töltött időt kipótolni.
De ha már itt tartunk a társkeresésnél, a Tinder viszont, ami egy társkereső app, ő pedig a munkáltató munkavállalói kapcsolódás fele fog nyitni, és ők
munkahelyi szex?
Nem erre gondolok, hanem...
Csak találd meg a kémiát a főnököddel.
Jobbra húzom az új könyvelőt.
Ha már szó van a társkeresésről, utazzunk rá a következő témánkra, amely a magányosságot helyezi előtérbe, hogy ne legyünk ennyire magányosak, együnk, vagy ne érezzük magunkat ennyire magányosnak, együnk csokit, Cadbury csokit.
Képzeljétek el, én erre úgy találtam rá erre a kampányra, hogy láttam, hogy na van új Cadbury spot, és nagyon boldogan kattintottam le, mert a Cadbury spotok mindig is a legviccesebb reklámspotok voltak. Elég csak a Genesis számra a doboló gorillát emlegetni, igen, vagy a szemöldöküket rángató kisgyerekek spotjára gondolni. Ezek mindig nagyon viccesek, és valami ilyesmit vártam. Ehhez képest kaptam az arcomba egy kőkemény dokumentumfilmet az angol öregekről, akik magányosságban élik le az életük utolsó éveit, és akkor kiderült, hogy a Cadbury beleállt egy olyan történetbe, hogy fölhívja arra a figyelmet, hogy az idősek elmagányosodásán mennyire fontos téma, és gyakorlatilag szavak nélkül, nincs kivel beszélgetünk, és szavak nélkül élik le az életük utolsó éveit, és erre reagált a Cadbury azzal, hogy elkészítette ezt az elég erős és elég nyomasztó spotot, de emellett kijött szavak nélküli csomagolással is, hogy erre felhívja erre a problémára a figyelmet.
Én azt látom, hogy egyre többen használják a nyomasztást a reklámvilágban. Ugye az előző adásban beszéltünk a Telekom újabb nyomasztásáról, hogy a családot hogyan lehet összetartani, és hát ez is egy kicsit azért erre hajaz.
Mert mondom, nekem a Cadbury-ről egészen más márkaképen volt.
Valószínűleg egyébként a csoki. Az a rossz kedved van, magányos vagy, akkor elkezded a csokit falni.
Az egyik spotban egyébként meg is jelenik a termék, mint a barátkozás, a mogorva öregember, akinek a sövényen túl a szomszédjában a kisgyerekek labdáznak, és akkor egyszer csak átdobnak neki egy csokit. Tehát valahogy így megvan ez az összekötés, de én kicsit távolnak érzem. Minden esetre, mint egy nagy, klasszikus, régi angol a márka, ezt így fölvállalta ezt az ügyet, és valószínűleg ennek még lesz folytatása, tehát nem áll meg itt.
Mi azért is választottuk ki, mert azt nagyon szeretjük, hogyha egy márka idéglenesen bevállalja azt, hogy a csomagolását használja valamire, hogy valamire felhívja a figyelmet, vagy kiemeljen valamit. ez egy szuper bátor és menő lépés.
Igen, és egyébként beszéltünk ugye korábban a Coca-Coláról, ami a Nem kell címke szlogennel szedte le a feliratot a saját dobozairól, szóval úgy látszik, hogy van egy ilyen trend, hogy a márkák lecsupaszítják magukat, és egy ügy mögé állnak ezzel.
És akkor beszéljünk még a rövid hírek között a Gucci új termékéről, egy pulóverről, ami egyébként egy garbó, nagyon furcsa ezt így rádióban elmondani, hogy ez most hogy néz ki, van egy szájnak kivágva egy look, de hogy azért rasszistázták le ezt a pulóvert, mert hogy fekete alapon piros száj.
Ez a feketéknek a régi blackface ábrázolására utal, legalábbis azok szerint az influencerek szerint, akik ezen felháborodva elkezdték bojkotra hívni a Gucci vásárlóit, és ez annyira jól sikerült.
Visszavonták a terméket.
Hogy egyfelől, hogy visszavonták a terméket, de elég komoly visszaesés is tapasztalható volt a Gucci-nál, olyannyira, hogy talán most először...
Részvényértékek, tehát hogy elsősorban nem a eladások sínlették meg a dolgot, hanem a részvények értéke, mert ugye a részvénypiac azt tud az ilyen hírekre, híresztelésekre nagyon izgatottan reagálni.
És most először volt csökkenés Amerikában. A ruhadarabot mindenki nézze meg maga, hogy mennyire rasszista vagy nem rasszista. Nekem nem feltétlenül jutott ezről eszembe, de nem is vagyok amerikai.
A fő témánk az, hogy meg lehet-e védeni az ötleteket a lopástól. Dr. Takács Nóra, szerzőjogi szakértő, a vendégünk pillanatokon belül. Rebrief.
Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan lehet levédeni egy kreatív ötletet? Mert mi leginkább erre vagyunk most kíváncsiak.
Az iparjogvédelmi jogok regisztrációval keletkeznek. Tehát az onnantól kezdve áll fenn, hogy valaki azt bejegyezteti, levédeti. A szerzőjogi oltalom ezzel szemben automatikusan keletkezik. Úgyhogy a szerzőjogokat nem lehet levédetni, ez egy eléggé nagy tévhit szokott általában lenni. Hogy hát levédetem a számomat, a könyvemet, stb. Ezt nem lehet megtenni. Viszont itt a bizonyítás kérdése borzasztóan fontos, hogy tudjuk azt bizonyítani, hogy mikor alkottuk meg az... Igen, pontosan. Úgyhogy erre van egy nagyon jó megoldása a hivatalnak. Létezik nálunk egy úgynevezett önkéntes műnyilvántartás, ahova be lehet jelenteni a szerzői műveket. Ez nem védelmet keletkeztet, hanem vélelmet keletkeztet, amellett, hogy ki volt az először az alkotó, és ezáltal ki a szerzői jog.
Ezzel lehet definiálni az ötlet születésének az időpontját, tehát egy kronológiába lehet tenni. De két ötlet azonosságát vagy hasonlóságát hogyan méritek össze?
És akkor itt kell előnöm a poént az ötletekkel kapcsolatban, ugyanis...
Egyetem mit nevezünk ötletnek, ugye?
A szerzői jogi oltalomból vannak bizonyos műtípusok vagy alkotások, amelyek ki vannak zárva, és ilyen többek között az ötlet is. Úgyhogy az ötletek önmagukban szerzői jogi oltalmat nem élvezhetnek. A szerzői jogi védelem tárgya az lehet, amely kidolgozott alkotás. A szerzői jog alapvetően a mű nem a mű gondolatiságát, hanem a mű kialakítását védi. Úgyhogy az ötletvédelem önmagában nem létezik. A kreatív koncepciót akár le lehet írni, és ezt benyújtani az önkéntes műnyilvántartásba hozzánk, viszont így is csak a maga a szöveg lesz védve, illetve hát az van védve eleve, az ötlet az nem. Az ötletvédelem esetében mindenféle egyéb módon érdemes ezt körülbástyázni, tehát akár ha már van egy ötletünk, akkor érdemes például, hogyha céget alapítunk rá, akkor legyen egy logó, legyen egy olyan védjegy, ami ugye oltalmat ad az ötletnek, tehát hogy legyen mindenképpen valami kézzel fogható iparjogvédelmi jogunk, illetve a kreatív koncepciót, védelmét magát, tehát nem olyan könnyű megvalósítani, tehát érdemes megvalósítani a kreatív koncepciót ahhoz, hogy védelem alatt álljon.
Most mi akkor találkozunk leggyakrabban ezzel a problémával, amikor már kész kampányokat hasonlítunk össze. És mondjuk látjuk azt, hogy Cannes-ban a Cannes Lions reklám versenyen nyert egy olyan ötlet, amit mi évekkel korábban már láttunk megvalósulva. Más országban, más fesztiválon akár szintén nyert. Ilyenkor mi van, amikor tényleg nem egy ötletet védünk le, hanem egy konkrét kampányt, kampányelemek hasonlítanak egymásra, akár egy reklámfilmnek a snittjei egy az egyben ugyanazok. Ilyenkor mit tehet a reklámos, vagy az adott ügynökség, hogy megvédje a saját ötletét.
Itt borzasztóan fontos az, hogy egyáltalán milyen mértékben egyeznek ezek az elemek. Volt a szerzőjogi szakértőtestületnek, ami szintén a hivatal mellett működik, és egy nagyon fontos testület a szerzőjog területén. Említettem nektek, hogy a szerzői művek ugye nem regisztrációval keletkeznek, és ugye akkor kidönti el is mikor, hogy vajon fennáll-e a szerzőjogi védelem. Végső esetben a bíróság tudja ezt kimondani. Tehát, hogyha per van, és valaki megkérdőjelezi azt, hogy egy adott alkotás valóban szerzőjogi védelem alatt áll-e, akkor azt a bíróság dönti el, hogy igen vagy sem, és a bírók általában ugye nem az adott területen alkotó festők, írók, reklámszakemberek, úgyhogy van egy szerzőjogi szakértő testület nevű testület, amely megállapítja, hogy egy adott mű az vajon alkotása vagy sem, tehát ilyen szerzőjogi kérdésekben eldönti, hogy volt-e plágium, volt-e felhasználás vagy sem, hány százalékban egyezik két mű, illetve hogy kellett-e volna engedélyt kérni a felhasználásra vagy sem. Úgyhogy a szerzőjogi szakértőtestület dönt ilyen esetekben, és volt egy döntése, kifejezetten reklámokat hasonlított össze a testület. Két reklámnak ugyanaz volt a koncepciója, mind a kettőben az volt a csavar, hogy a nő ül otthon a fotelben, újságot olvas, miközben a férfi takarít. És hát ez egy ilyen rendkívül humoros kis gag volt, mind a két
pont
reklám.
Pont egy ilyet tiltottak be egyébként most Angliában.
Ez egy körülbelül 15 éves eset, szóval akkor még lehetett ilyeneket, és ott a szakértőtestület kimondta, hogy a kettő nem plágiuma egymásnak, tehát hogy nem volt felhasználás, ugyanis a két eset koncepciójában hasonlít, viszont a kidolgozottsága különböző.
De akkor ezek szerint ezt valaki megtámadta, vagy
ezt
valamelyik
megtámadta
ügynökség,
az első a másodikat, igen.
Hogy ugyanazt
igen,
a
pontosan.
Klisét használják a reklámspotban.
Igen, és azt mondta erre a testület, hogy ez még önmagában nem a műnek a kidolgozottsága, nem a műnek a formáját érinti, hanem a műnek a tartalmát, és emiatt a kettő nem tekinthető egymás plágiumának. Viszont elképzelhető az, hogy olyan szinten van egyezés, hogy egy másik tanács egy másik ügyben azt mondja, hogy itt kérem szépen felhasználás történt, és engedélyt kellett volna kérni a műnek a felhasználására, a reklámmű felhasználására.
Ebben ami érdekel az, hogy zenészkörökben azt mondják, hogy már minden meg lett írva, minden dallam. Tehát most már nem lehet újat mutatni. Ugyanez igaz valószínűleg az ötletekre, a kreatív ötletekre is, ami életszerű. Tehát az életszerűséget ábrázolni, abban talán nincs semmilyen plágium. Tehát, hogyha valaki porszívózik, és azt egy másik reklámban is látom, akkor az még azt, nem azt jelenti, hogy koppintottak.
Mindenki porszívózhat.
Hanem igazából mindenki vesz levegőt, mindenki eszik, mindenki vécézik, és mindenki porszívózik. Tehát, hogy igazából ezek nem olyan dolgok, amik ilyen nagyon nagy kreatív ötletek lennének.
Viszont a másik része ennek a dolognak, az ugye meg a mi munkánk, mert mostanáig arról beszéltünk, hogy mi védi az elkészült kreatív koncepciót, a megvalósult kampányelemeket. Ugye a reklám az érthetőség kedvéért idéz, utal popkulturális alapvetésekre, sokszor élünk ezekkel az eszközökkel. Lásd, éppen most a McDonald's jött ki egy olyan kampánya, hogy azt mondja, hogy klasszikusok békönnel, és akkor klasszikus festményekre, a Mona Lisa-ra, meg a lány gyöngyfűbe valóra rá vigyeztenek egy szelet békönt. Mikor lehet ezeket, és milyen körülmények között lehet ezeket az alkotásokat felhasználni? Legyen ez zenemű, képzőművészeti alkotás, egy irodalmi idézet, hogyan használhatja ezeket a reklám?
A McDonald's az esetben azt a rendkívül egyszerű megoldást választotta, hogy lejárt védelmi idejű műveket, tehát már közkincseket használt fel.
Ugyanis,
igen, a szerzőjogi módszer. Védelem az a szerző életében és halálától számított 70 éven át védi a művet. Úgyhogy...
Bocsánat, mi van akkor, hogyha vannak jogörökösök?
70 év után közkincsé válik az alkotás. Ez a világ egyes területein különbözően szabályozódik, de főként, illetve Európában egy öntetően 70 év a védelmi idő, ezt egy EU-s irányelv is szabályozza.
És mi van, ha nem ebbe a kategóriába esik a dolog, tehát 70 éven belül vagyunk, vagy egy kortárs dolgot akarunk megidézni, most mondok valamit, egy Disney szereplőt akarunk egy autóreklámban felvillantani. Mikor számít ez megidézésnek, amikor csak egy részletét, vagy csak a hangját, vagy csak egy gesztusát, vagy utalunk rá szövegben, akkor is érvényes ez, vagy csak akkor, ha konkrétan megjelenítjük?
A szerzői művekben a jellegzetes alakvédelme is egy jog. Ez kifejezetten az ilyen merchandising termékekre vonatkozik. Tehát amikor például valamilyen rajzfilmfigurát felhasználnak valamilyen terméken, ugyanezt lehet elmondani a reklámokra is. Itt alapvetően inkább átdolgozásról lehet szó, nem feltétlenül idézésről. Leginkább. Ilyenkor mindig szubjektív megítélés alá esik, tehát mindig egy bíróság fog arról dönteni a végén, hogy akkor ez most felhasználás volt-e vagy sem.
Ha az egyik fél perel, eredeti szerző.
Úgyhogy én mindig azt szoktam javasolni, hogy ilyen esetekben érdemes engedélyt kérni, érdemes megkeresni azt, akinek szeretnénk az alkotását felhasználni, mert az a legegyszerűbb, hogyha elébe megyünk az összes ilyen lehetséges jogvitának.
Van már ilyen, hogy mém törvény. Ez ugye ma a 10 millió grafikus, fotós, portás országa. Mi védi a mémben szereplőket, vagy a mémben szereplő kreatív ötleteket?
Itt ez nem is a mém törvény, hanem a digitális egységes piaci stratégiáról szóló irányelv, amit most fogadott el az Európai Unió, és amit 2021-ig kell Magyarországnak is átültetnie. Eddig az ilyen közösségi oldalaknak a szabályozása úgy nézett ki, hogy egy bizonyos safe harbor-be tudtak befutni, és ezáltal tudtak védekezni a felelősség ellen, hogyha valamilyen értesítési eltávolítási eljárást beépítettek a saját rendszerükbe, akkor ők mentesültek az alól, hogy felhasználónak tekintsék őket szerzőjogi szempontból. Viszont ez a szabályozás ezt fogja megváltoztatni, ugyanis így ezáltal ezek a felhasználók, közösségi oldalak, videó megosztó oldalak nagyon nagy versenyelőnyre tettek szert azokkal szemben, akik nem fizették meg ezeket a jogdíjakat, akik megfizették ezeket a jogdíjakat, úgyhogy mivel, hogy most már felhasználónak tekintjük őket is, vagy felhasználónak fogja ez a jogszabálytervezet, ezért szükséges, hogy ők is ugye becsatlakozzanak ebbe a vérkeringésbe, és a szerzőknek járó felhasználási díj ők is megkapják. Ennek kapcsán jött fel ez, hogy a mém törvény, meg hogy a mémek is veszélyben vannak. Itt erről szó sincs, tehát az, hogy kifejezetten része az irányelvnek az, hogy egy olyan rendszert építsen be, amely a paródiát lehetővé teszi. Senkinek nem célja az, hogy a mezei felhasználókat sújtsa és betiltsa a mémeket. Itt az a cél, hogy a szerzők is megkaphassák a műveik után járó méltányos díjazást és felhasználási díjat, és ne nagy cégek gazdagodjanak meg az ő tevékenységükön, műveiken.
Kérdés, hogy van-e olyan algoritmus, ami képes megkülönböztetni az iróniát az egyéb típusú felhasználástól, mert itt ugye ez a fő konfliktus, amennyire én tudom, hogy...
Biztos, hogy meg fogják találni ennek a módját.
Én zárszónak azt választom, hogy ne vegyük túl komolyan saját magunkat.
Semmiképp.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásukra.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Hölgyeim és uraim, dr. Takács Nórával, szerzőjogi szakértővel beszélgettünk. Ennyi fért már a Rebriefbe. Köszönöm a figyelmet. Jövő héten is lesz Rebrief. Viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.